Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 7 perc, január 16-a van. Üdvözlöm Önöket! Az egészségkód második felében ma szó lesz a Semmelweis Egyetem közleményéről, amely szerint a bariátriai sebészeti beavatkozás költséghatékonyabb, mint a gyógyszeres kezelés. De vajon milyen kockázattal jár és alkalmazható-e bárkinél? Dr. Merkel Keresztély bariátriai sebész válaszol majd a kérdésekre. Dr. Krivácsi Péterrel, a Semmelweis Help orvosszakmai vezetőjével az applikáció új funkcióiról és az első másfél év tanulságairól beszélgetünk. A műsor első felében pedig újra vendégünk lesz dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, a Hunorőrprogram szakorvosa, akivel az űrgyógyászat fejlődéséről és a kiválasztott magyar űrhajósok felkészítéséről, valamint az űrprogram missziójáról is beszélgetünk. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód.
Az egészségkódban volt már szó korábban a magyar űrprogramról, a Hunorról. Beszéltünk akkor a kiválasztottakról, illetve arról, hogy milyen procedúrán mentek keresztül. Most újra ez a témánk, és aki a vonalban itt van velünk, dr. Nagy Claudia Vivien, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa, kardiológus. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Mióta utoljára beszéltünk, mennyit haladtak előre a kilövésről, van-e már egyáltalán hír?
Igen, tehát így van, mióta utoljára beszéltünk, azóta kiválasztásra került a magyar űrhajós Kapu Tibor és helyettese Cserényi Gyula, és jelenleg mindketten Houstonban tartózkodnak, és gyakorlatilag egy olyan képzésen vesznek részt, ami felkészít arra, hogy mi vár rájuk az, valójában az űrutazás során, és részesen megtanulnak mindent azzal kapcsolatban, hogy az űrhajóban milyen feladataik vannak, hogyan történik az űrutazásnak a részletei, és meg is van már az időpont, hogy Kapu Tibor mikor megy a nemzetközi űrállomásra. Jelen pillanatban május végére tervezett az Axiom 4-es misszió, amelynek a legénységének a tagjai között szerepel Kapu Tibor, és egy 14 napos misszióban fog részt venni a nemzetközi űrállomásra.
És akkor beszéljünk a misszióról, mert az egy dolog, hogy fölmennek az űrbe, akár kísérleteket hajtanak végre, akár kutatásokban vesznek részt. Mi a missziója ennek a 14 napnak?
Igen, gyakorlatilag ő egy kutató űrhajós, tehát kutató űrhajósként lett kiválasztva és felkészítve arra, hogy az űrállomáson magyar kísérleteket, magyar fejlesztéseket, ami kifejezetten az űrállomás lévő tudományos célt szolgálják, ezeket fogja ő elvégezni a 14 napos fenntartózkodása során. Többek között például nagyon várjuk azt, hogy a Semmelweis Egyetemnek is lesz olyan kísérlete, amelyet a magyar űrhajós magával fog felvinni az űrállomásra, és ott fog elvégezni.
Érzem ám a balladai homályt, de tök jó lenne, hogyha beavatna bennünket, legalább egy kísérletbe.
Igen, én egy kísérletről tudok most beszélni hivatalosan, aminek egyébként én vagyok az egyik fő koordinátora. Ez egy telemedicinás kísérlet. A telemedicinás kísérlet során gyakorlatilag az űrhajósnak a mikrogravitációhoz, tehát a gravitáció hiányához való korai alkalmazkodását próbáljuk föltérképezni különböző testen hordozható és kézi mérőeszközök segítségével, mint például egy folyamatos EKG rögzítéssel, ultrahangot készítünk róla, vérnyomását rögzítjük, illetve azt is szeretnék megnézni, hogy hogyan alkalmazkodik, tehát gyakorlatilag a korai alkalmazkodását az egyensúlyérzékelő szernek az űrutazáshoz, mellyel kapcsolatban szintén különböző olyan kísérleti részeket fogunk elvégezni, aminek a során az űrhajós majd különböző testhelyzetekben kell, különböző mozgásformákat kell neki végezni az űrállomás, és ezeket fogjuk felvenni, és utána elemezni ezeket a mozgásformákat, hogy miben különböznek ezek a földi mozgásformáktól.
Ha jól értem, akkor ezek azok a kutatások és kísérletek, amik majd segítenek az űrgyógyászatnak a továbbfejlesztésében. De egy picit írjuk már körül, hogy mi az az űrgyógyászat, és mit fogunk a jövőben ebből profitálni itt a Földön.
Hát az űrgyógyászat egy folyamatosan fejlődő terület. Gyakorlatilag annyi szakmai tapasztalatunk van, ahány űrhajós eddig az űrben tartózkodott, ebből sajnos nincsen azért annyira sok, tehát ha össze akarjuk hasonlítani, akkor egy nagy, több centrumot, több országot magában foglaló gyógyszervizsgálatban is több beteg kerül bevonásra, mint ahány ember az űrben eddig járt. Úgyhogy a tapasztalataink fokozatosan bővülnek, de limitáltak. Az űrgyógyászat során ugye ugyanazokat a szervrendszereket, ugyanazt a szervezetet kell figyelembe vennünk, ugyanannak a szervezetnek a működését, és ezt tudnunk kell, hogy alapvetően az űrhajósok azok gondosan egészségügyi szempontból is kiválogatott, egyébként egészséges emberek, férfiak és nők, de persze bármikor lehet akut megbetegedés akár az űrállomáson is, nem beszélve arról, hogy magának az űrutazásnak, a gravitáció hiányának például milyen hatása van az emberi szervezetre, és ezeket vizsgálja az űrgyógyászat, illetve az ezekkel kapcsolatos problémákat kezeli. Tehát minden orvosi kísérlet arra irányul, illetve úgy fogalmazok, inkább a legtöbb orvosi kísérlet arra irányul, hogy minél pontosabban feltérképezzük az űr hatását az emberi szervezetre, illetve például új eszközöknek a kifejlesztése is történik az űrkutatásban, az űrorvosi kutatásban. Erre egy eklektikus példa annak a monitornak, amit most a mindennapi gyakorlatban az intenzív osztálytól a mentő autóig mindenhol használnak, annak a monitornak az első kifejlesztése is egyébként űr körülmények között történt, és hát még sorolhatnám, rengeteg ilyen van, illetve hát még lesz is a jövőben.
Ha már kin vannak, ugye kiválasztottak Houstonban, érdekel, hogy milyen szakmai tapasztalatcsere folyik, akár a SpaceX-el, a NASA-val, Roscosmos-szal, tehát hogy történnek-e olyan szakmai beszélgetések, amelyekkel a magyar űrgyógyászat is tovább tud lépni?
Természetesen a szakmai együttműködés, hála Istennek, folyamatos. Egyrészt én az Európai Űrügynökségnek is a hivatalos űrorvosa vagyok, elvégeztem az Európai Űrügynökség hivatalos szakképzését, ami által nekem jogosultságom van arra, hogy európai űrhajósokat kísérjek az űrállomásra irányuló misszióban, tehát nem csak Kapu Tibort, hanem majd későbbiekben más európai űrhajósokat is fogok kísérni, mint az űrorvosuk. De mindemellett a NASA-val is vannak kapcsolataink, részben az Európai Űrügynökség által. Én magam is ismerek nagyon sok kollégát a NASA-nál, vannak közös kooperációink, beszélünk egymással. A Roscosmos kapcsán ők is jelen vannak, ugye a nemzetközi űrállomásnak van orosz oldala, ismerek orosz űrorvos kollégákat, akik ugye szintén hatalmas tapasztalattal rendelkeznek, már csak abból kifolyólag is, hogy ugye egészen a korai űrhajózásnak a legkorábbi érájától kezdve jelen vannak, és virágzik ugye az orosz űrhajózás, a Soyuz missziók. A nemzetközi űrállomásnak is gyakorlatilag az egyik fele orosz.
Nagyon érdekel a véleménye. Ugye most nemrég hír volt, hogy Jeff Bezos is beszáll az űrhajózásba, illetve ez nem egy új hír, és érdekel, hogy az űrturizmusról önnek mi a vélemények, milyen veszélyei vannak ennek?
Egyre szélesedik azoknak a köre, akik embert tudnak az űrbe juttatni, és hát persze ezek a magán szereplők, mint például ugye Jeff Bezos a Blue Origin-nel, vagy hát a legrobosztusabb Elon Musk, akinek a révén jelen pillanatban az amerikai űrhajósok, ugye a Dragon űrkapszula és a Falcon 9 rakéta segítségével ugye eljuthatnak a nemzetközi űrállomásra. Persze ezáltal ugye szélesedni fog azoknak a köre is, akik az űrbe juthatnak, és nyilván ennek az lesz a következménye, hogy lesznek már olyan űrhajósok, olyan magánőrhajósok, esetleg akik meg tudják fizetni, ez az egyik vonal. A másik vonal az, hogy magának az űrutazásnak a szélesedésével hivatalosan is tesztelik azt, hogy hogy mondjuk adott esetben egy krónikus betegséggel, vagy több krónikus betegséggel, esetleg idősebb életkorban, vagy nem teljesen egészségesen, mint például mondjuk a cukorbetegség, erre egy példa, de lehetne számos egyéb példát is mondani, hogy az űrnek egy ilyen egyébként jó karban tartott, de ilyen krónikus betegséggel küzdő asztronautára milyen hatással. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, és ezeket most is kutatják, illetve azáltal, hogy valóban az űrturizmus, illetve a magán kézben lévő magánvállalatok részéről indított űrutazások révén, hogy ilyen asztronauták kijuthatnak, ez már a közeli jövőnek a kérdése, nagyjából a jelennek a kérdése, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, és azt gondolom, hogy egyre többet fogunk erről hallani.
Milyen hatása van ennek az orvostársadalomra? Felvete új kérdéseket?
Folyamatosan vannak új kérdések. Tehát gyakorlatilag az űrorvoslás, normál orvoslás, mondhatni egymásba folyó fogalmak is lehetnek. Persze ez egy speciális környezet, egy extrém környezet. Hogyha azokat az űrhajósokat nézzük, akik ugye kiválasztásra kerülnek, és most is a különböző missziókban szerepelnek, ezek egyébként nagyon egészséges emberek, kvázi sportolók. És hát így például a sport orvostannak, a sport kardiológiának ebben van jelentősége, illetve ez a szakterület is egy kicsit hasonló ehhez. De hát minden szakterületre igaz ez, és hát minél több űrhajós lesz, annál több orvosra van szükség. Egyébként űrorvos az bármilyen szakképzettséggel rendelkező orvos lehet. Persze vannak olyan szakterületek, amelyek közül gyakrabban látunk űrorvost, aki eredetileg mondjuk kardiológus volt, vagy kardiológus, mint én, vagy sürgősségi orvos, de nagyon fontos a pszichiátria, ugye a pszichológiai megközelítés, az űrhajósok pszichés állapot egy fontos alappillére már az űrhajós kiválasztásnak is. De ugye amint például bejönnek ezek a krónikus betegségek adott esetben, akkor ez a kör még tovább fog szélesedni.
Beszéljünk egy picit a terheléses tesztekről, és arról, hogy ebben a 14 napban, amit majd a misszió során föntöltenek az űrben az űrhajósok, milyen problémafaktorok vannak. Szóval a terheléses teszteken kiderül-e az, hogy a 14 nap alatt, hogyha bármilyen ön említette akut megbetegedés előfordul, akkor milyen megoldások vannak rá?
Igen, van az űrállomáson szerencsére egy jó nagy, viszonylag nagy gyógyszerkészlet, ami majdnem az összes szervrendszernek az akut betegségét lefedi, és lehet adni gyógyszert az űrhajósoknak az űrorvos felügyeletével és instrukciói mellett, illetve nem csak terápiás lehetőség, de diagnosztikus lehetőségek is vannak, például van ultrahang, van EKG, és egyszerűbb diagnosztikai eszközök rendelkezésre állnak, és persze az űrhajósok az űrorvosukkal bármikor kapcsolatba tudnak lépni a nap 24 órájában. Egyébként vannak olyan űrorvosi konzultációk, vizsgálatok, amik egyébként be vannak ütemezve, általában ez mondjuk egy 6 hónapos missziónál, ami a leggyakoribb misszió hossz az űrállomáson, ez hetente történik, illetve érkezés után és a földre való visszaindulást megelőzően ez valamelyen sűrűsödik, de ezen kívül is bármikor kérhetnek akut orvosi beszélgetést, amennyiben valamilyen problémáik van.
Apropó beszélgetés, a mentális egészségről nem is beszéltünk. Ugye csak arról, hogy ha bármi szervi baj történik, akkor arra mik a lehetséges megoldások. És érdekel, hogy milyen mentális problémák merülhetnek föl egy ilyen 14 napos túra során. Szóval egyrészt nyilvánvalóan ez a távolság, ami a Föld és közöttük van, ez kiszámíthatatlan mentálisan. Van-e erre valamilyen HACCP, van-e bármilyen standard, hogy akár pszichológusokkal megoldjanak egy ilyen problémát?
Igen, tehát nagyon-nagyon fontos az űrhajósnak a pszichológiai felkészítése, még fontosabb a megfelelő pszichológiai kiválasztása. Tehát az orvosi kiválasztás egyik alappillére a pszichológiai kiválogatás, ami egy nagyon komoly, nem csak pszichológiai beszélgetés, de különböző teszteléseket is magában foglal, és hát persze ezt követően az űrhajósokat felkészítjük az űrutazásra, például a Hunor program keretén belül a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának a munkatársai folyamatosan foglalkoztak az egyéves felkészítés során is, illetve még most is, amikor a speciális Houstoni képzésük zajlik, még most is foglalkoznak az űrhajósokkal, heti szinten van nekik pszichológiai beszélgetésük, pszichológiai tréningjük, és amikor már az űrmisszió van, akkor is egyrészt vannak pszichológiai beszélgetések, amik ugyanúgy, mint az orvosi beszélgetések be vannak ütemezve, illetve, hogyha pszichológiai kérdés, probléma van, akkor szintén tud az űrhajós kérni soron kívüli pszichológiai beszélgetést. És hát ahogy ön mondta, maga az űrutazás ismer egy nagy pszichés teher, tehát az, hogy bezárva egy űrkapszulába elmegyünk, felülünk egy rakétára, gyakorlatilag több tonna robbanóanyagra, aztán utána feljutunk az űrbe, és érnek minket nem csak pszichés, de fizikai hatások is, tehát például a gravitáció hiánya az első napokban nagyon kellemetlen tüneteket tud okozni.
Például?
Messze vagyunk a családunktól. Például azt, hogy van, lehet egy jelentősebb ordugulás, egy fejfájás, egy teltségérzés a fejben, ez egyébként a vérnek az a alsó testfélből a felső testfélbe való áthelyeződése miatt következik be, illetve az egyensúlyszer megbolondulhat, ami egy tengeri betegséghez hasonló tünet együttest okoz, szintén nagyon kellemetlen. És hát akkor ez most az eleje, hogyha ezen túl vagyunk, akkor utána jön az, hogy az űrállomáson új számunkra ismeretlen emberekkel találkozunk, adott esetben nekik az ő utasításaikat mindig követnünk kell, illetve nem tudjuk ugye elérni a családunkat, a barátainkat, nem tudunk bármikor visszamenni a földre. Tehát ezek mind pszichés terhet rónak, bárkire pszichés terhet róhatnak. Még egy egyébként rendkívül kiképzett és megfelelően kiválogatott űrhajósra is. És így ilyen problémák lehetnek, ezeket megfelelő szakemberek segítségével idejekorán kell kezelni.
Mi a helyzet a szociális érzékenységgel? És egyébként itt most eszembe jut a szexuális vágy, például a súlytalanság állapotában. Már elnézést, hogy ezt idehozom, de tényleg érdekel, hogy ott fönt mi történik a fejben, meg egyáltalán a szervezetben. Tehát azért ezek természetes folyamatok. Akár a szociális kapcsolódásra való igény, akár a szexuális vágy.
Ja, hát a szociális kapcsolódás kapcsán az űrhajósok egyébként áldosságban azt lehet mondani, hogy mindegyikük egy kooperatív személyiség, és egyrészt a kiválasztásban, tehát a pszichológiai kiválasztásnak is része a személyiségnek a feltérképezése. Egy együttműködésre nem képes illető, aki egyébként lehet, hogy egy kiváló szakember, egy rendkívül intelligens valaki, mégsem alkalmas űrutazásra, ez már kiderül a kiválogatásnál. Persze kisebb súrlódások előfordulhatnak, gyakorlatilag ezeket nem volt még példa nagyobb problémára tekintetben az űrállomáson.
Verekedés.
Nem volt. Ilyenről nem.
Kocsmaverekedés az űrállomáson.
Igen, tehát kocsmaverekedés az űrállomáson, ennek a megelőzését szolgálja megfelelő pszichológiai kiválogatás.
És akkor erre gondolom, hogy mindenki föl van készítve, akár mediátorként, akár résztvevőként, hogy hogyan kell reagálni egyes konfliktusokra.
Igen, hát a konfliktus helyzeteknek a kezelése is része az űrhajós kiképzésének.
Ezt nagyon diplomatikusan lekerekítette. De le is járt az időnk, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
Én is köszönöm a meghívást.
Dr. Nagy Claudia Viviennel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusával, kardiológus szakorvossal beszélgettünk, és pár perc múlva folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.